Winkler Barnabás vagyok, 38 éves, házas és egy kisgyermekünket neveljük, következő gyermekünk pedig érkezőben van. Arról fogok ma beszélni, hogyan tértem meg igazán, úgy is fogalmazhatnék, hogy a tanúságtételem címe, hogy hogyan tér meg egy mélyen hívő katolikus. Az édesanyám révén már kiskoromban találkoztam a katolikus egyházzal, sőt, még az eszemet sem tudtam, és az édesanyám már vitt mindig magával templomba, a bátyámat és engem. Úgy nevelkedtünk mind a ketten, ahogy ez egy katolikus szülő neveléséhez méltó, hittanra jártunk, így aztán szépen a hit útján, a hittan tanulás és a misére járás által lépkedtem előre. Amikor elkezdtünk hittan tanulni az általános iskolában, éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hogy ez fontosabb tantárgy, mint a matematika meg a magyar. Igyekeztem mindent komolyan venni, a hit igazságait és mindent, amit tanultam. Így érkeztem el az első áldozáshoz, aztán tovább természetesen a bérmálkozásig. A plébánián is volt bérmálkozásra felkészítő hittanóránk. A csoportunk is egy jó összetartó csoport volt, szerettük egymást, és úgy éreztem, hogy az életem jó irányba halad. Komolyabb balhéktól, meg kihágásoktól mentes volt az életem, igyekeztem egy rendes, tisztességes katolikus gyerek lenni. Vártam a bérmálkozást, az is elérkezett, és ahogy szerintem a többséggel szokott lenni, nem éreztem semmit. Megbérmálkoztam, hát ezt meg kellett tennem, megkaptam a Szentlélek teljességét, és éltem tovább az életemet. Az én hitemhez szorosan hozzátartozik az, hogy én mindig is hittem a Biblia igazságaiban. Sose gondoltam azt egy pillanatig sem, hogy ezek ilyen régi mesék, történetek. Teljes egészében hittem azt, amit az evangéliumokban leírtak, hogy Jézus csodákat tett, ördögöket űzött, betegeket gyógyított meg. És az volt az igazi problémám, hogy bár tudtam, hogy ez biztosan így van, nem tapasztaltam ezt soha. Hallottam róla, meg tudtam, hogy egyes szentekkel történtek ilyen dolgok, hogy Pió atya imájára gyógyultak meg, hogy komoly próféta szentek voltak, és azt sajnáltam igazán, hogy a mai egyházban ezek a jelek, történések úgy látszik, mintha nem mennének végbe. És volt bennem egy belső ellentmondás jellegű érzés, hiszen hogyha Isten igéje igaz, akkor ezeknek a dolgoknak meg kellene történniük ma is. Nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, éltem az életemet úgy, hogy ezeket a csodákat valamilyen szinten vártam, de nem tudtam, hogy hogyan lehet ezeknek elébe menni. Jártam szentmisén kívüli egyéb liturgiákra is, és egyszer meghirdették a templomunkban, hogy lesz egy szentségimádás, amit szerzetes nővérek fognak tartani. Addig arról se hallottam, hogy lehet olyan, hogy egy szentségimádás szerzetes nővérek tartanak, úgyhogy egyfelől kíváncsisággal, de másfelől mondhatni így megszokásból vagy kötelességből elmentem két barátommal. És leültünk a templomunkban, legeslegházra, ki volt helyezve az oltári szentség, és az volt a számomra meghökkentő vagy szokatlan, hogy időnként megszólalt egy nővér, és mondott valami üzenetet Istentől. És én ezen teljesen le voltam döbbenve, éreztem, hogy ő most prófétál. Tehát olyan dolog történt az én életemben, amit addig még nem láttam, nem hallottam. És ez a hölgy például ilyesmiket mondott. Van közöttünk egy 19 éves lány, aki egy nőgyógyászati probléma miatt sohasem szülhet gyermeket. És most azt mondja neki az Úr, hogy én maradéktalanul meggyógyítalak téged. És amikor ezt én meghallottam, éreztem, hogy ez olyan szinten igaz, és hogy olyan fantasztikus dolog történik itt, hogy könnybe lábadt a szemem, utána konkrétan sírva fakadtam, és percekig sírtam, hogy Isten milyen dicsőséges és milyen óriási dolgokat tesz. Aztán újra megszólalt ez a nővér, és azt mondta, hogy van közöttünk egy 46 éves családapa, akinek a házasságában és a családjában nagy problémák vannak, de Isten azt mondja neki, hogy én veled vagyok, és megoldom a problémáidat, vagy valami hasonló hangzott el, tehát erre a komoly problémára egy biztató üzenet. És én egyébként villamosmérnök vagyok, akkoriban voltam mérnök hallgató, tehát a racionalitás nekem fontos az életemben, és elkezdtem körülnézegetni, hogy ki lehet itt kb. 46 éves férfi, ki lehet olyan fiatal lány, aki mondjuk nálam egy kicsit fiatalabb, de nem láttam, sokan voltak, én hátul ültem, úgyhogy ezek a dolgok nem derültek ki, de nem is igazán bántam, hanem csak azon gondolkoztam, hogy hogyan lenne az lehetséges, hogy én is kapjak valami ilyen jellegű üzenetet. És akkor telt múlt az idő, és időnként újra megszólalt a nővér, és mondott egy-két ilyen üzenetet, és én mindig bántam, hogy nem nekem szólnak ezek az üzenetek. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten kiválaszt valakit, és neki fog mondani valamit. És azt gondoltam, hogyha én valakit meg akarok szólítani, elsőre felveszem vele a szemkontaktust, és hogyha látom, hogy figyel, elkezdhetek hozzá beszélni. És hát azt gondoltam, hogy biztos valahogy így történik ez Istennél is, és megnéztem, hogy Isten vajon kire néz. És ugye Jézus jelen van az oltári szentségben, de hát nem nagyon lehet tudni, hogy kire néz, akkor hogy lehet valahogy máshogy ezt megállapítani. És eszembe jutott, hogy az oltár felett van a feszület, és a haldokló Jézus szobra is ott van. Na, hát akkor biztos úgy van, hogy akire Jézus néz, ahhoz fog legközelebb szólni. Persze ez több ponton megbukik ez a gondolatom, hiszen a szobor mindig ugyanabba az irányba néz, de hát megnéztem, hogy a feszületen Jézus hova néz. És a fejét vállára hajtva maga elé néz, tehát a templom hajó eleje környékére. És ahogy említettem, én leghátul ültem, és szomorúan tapasztaltam, hogy hát akkor Jézus nem rám néz. És ahogy ezt kimondtam gondolatban magamban, hogy Jézus nem rám néz, megszólalt a nővér, aki azt mondta, hogy csak rád nézek, senki másra. És aztán még folytatódott ez az ő üzenete, amire már nem emlékszem teljesen szó szerint, egy buzdító jellegű üzenet volt a nehézségekben való kitartásra és hasonlóra, amit én egyértelműen az egyetemi nehézségekre vonatkoztattam, és nagyon örültem annak a buzdításnak, de össze sem lehetett hasonlítani azzal az érzéssel, amit amiatt éreztem, hogy Isten a legbelső gondolatomra válaszolt egy ott jelenlevő ember által. És ez volt az a pont, ez volt az a jelenet, amitől én a megtérésemet számítom. Itt lettem teljesen biztos abban, hogy amit én eddig hittem, a Bibliából olvasva, szentek életét olvasva, hallva, hogy Isten ténylegesen cselekszik, és azok a dolgok, amiket az apostolok cselekedeteiben olvasunk, azok valóban megtörténnek ma is. Vége lett ennek az alkalomnak, sőt, mi egy kicsit korábban el is jöttünk ezzel a két barátommal, és kérdeztem tőlük, hogy ezt ők hallották, hát ez fantasztikus, hogy mi történt, és az egyikük mondta, hogy mi, ilyenek voltak. Furán vette ki magát, hogy valaki, aki ugyanúgy jelen volt, mint én, nem érezte ugyanilyen átütőnek azt, ami történt, de gondolom, hogy ő vagy nem figyelt, vagy elkalandozott, vagy nem volt annyira vágyakozó szíve, mint nekem. És aztán évek teltek el, amíg én ezzel a jelenséggel nem tudtam mit kezdeni, nem tudtam, hogy hogy lehet ennek elébe menni, ebből jobban részesedni, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy ez mindennapos legyen az életemben. Mindaddig, amíg a gödöllői plébánián Pugyec János atya lett a plébános, és első személyes találkozásunk úgy történt, hogy ő eljött a mi hittanóránkra vendégként, és elejtett egy fél mondatot azzal kapcsolatban, hogy manapság is történnek csodák. És hát ez nekem természetesen megütötte a fülemet, és a hittanóra után megkerestem őt, hogy meséljen nekem erről, meg mondja el, hogy ezek hogy vannak, hogy lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatba kerülni, és aztán kiderült, hogy ő a karizmatikus megújulásnak a tagja, és onnantól kezdve nekem is nyilvánvaló volt, hogy ez kell, hogy legyen az utam. Aztán Janó atyával sokat beszélgettünk ilyen dolgokról, mentünk karizmatikus találkozókra, karizmatikus imacsoportokhoz elmentünk vendégségbe, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez az a lelkiség, amit én keresek. Aztán ő alapított egy karizmatikus imacsoportot Gödöllőn, az Öröm Olaja nevűt, aminek én, Istennek hála, kezdetektől tagja vagyok. Azóta is aktívan szolgálunk, és igyekszünk előre haladni a hitben, keresni Isten akaratát, és úgy élni, mint egykor az apostolok, akiknek az idejében ezek a csodák teljesen természetesek, teljesen hétköznapiak voltak. Az ima csoportunk nagyjából 11 éve működik, létszámunk állandóan változik, most jelenleg 5 állandó tagunk van, és 3 új próbaidős tagunk, akikért sokat imádkoztunk, és Istennek hálát adunk értük. Jelenleg is aktívan szolgálunk, nemrég volt bérmálkozás a plébánián, tartottunk a bérmálkozó fiataloknak egy olyan alkalmat, ahol igyekeztünk őket bevonni ebbe az életbe, ebbe a karizmatikus létformába. Beszéltünk nekik a Szentlélekről, beszéltünk nekik a csodákról, és imádkoztunk értük, és úgy látszott, hogy sokakat megérintett Isten ezen az alkalmon. Úgy érzem, hogy ha az ember eljut egy hitéleti szintre, akkor nyilvánvalóvá lesz az ő számára, hogy ő nem csak kap az egyháztól, hanem ő is szeretne adni. Szeretné viszonozni Istennek azt a szeretetét, amit ő neki adott, és ezt az egyik legjobb módon mi úgy érezzük, hogy a szolgálatunk által tudjuk megtenni. Imádkozunk az emberekért, dicsőítő szentségimádásokat tartunk, közbenjáró imákat tartunk, vannak olyan alkalmaink, amikor kifejezetten igyekszünk ilyen profétai üzenetekre figyelni, amit azóta megtanultam, hogy ismeret szavának neveznek, igyekszünk ezzel a karizmával is szolgálni, a hitünkben elmélyülni, és a karizmákban is növekedni. Miután úgy éreztem, hogy a karizmatikus megújuláshoz kell csatlakoznom, teljesen zöldfülű voltam, úgyhogy el kellett mélyülnöm mindabban, amit a katolikus egyház fő sodratú tanítása nem igazán hangsúlyoz, de kimondottan elismer, csak sok helyen nem hangsúlyozzák, és ennek az egyik legjobb módja az volt, hogy lelki gyakorlatokra jártunk, mindenféle karizmatikus konferenciákra, ahol arra kellett rájönnöm, hogy az életemben súlyos változtatásokat kell eszközölnöm, sok dolgot meg kell lépnem ahhoz, hogy Isten országának jó hírnöke és hitelesebb apostola legyek. Például ezeken a konferenciákon vagy lelki gyakorlatokon hallottam az okkultizmusról, az ezotériáról bővebben, amikben én nem voltam benne igazán mélyen, de apróbb dolgokkal természetesen én is találkoztam. Nem hittem a horoszkópban, de viccből, poénból időnként én is elolvastam. Természetesen erős szkepszis volt bennem azzal a kapcsolatban, hogy egy horoszkóp leírás vagy jóslat hogy lehet igaz két teljesen különböző emberre is, de sajnos volt enyhe kapcsolatom ilyen dolgokkal. El kellett határoznom, hogy minden ilyesmit kizárok az életemből. Ugye fiatal, viszonylag laza embernek tartottam magamat, néztünk korabeli filmeket, voltak benne varázslók, vámpírok, hasonló divatos szereplők, amikkel egyértelműen úgy éreztem, hogy szakítanom kell. Tehát, ahogy rájöttem ezekre a dolgokra, erősen kerültem az ilyen stílusú filmeket, a horoszkóp és ahhoz kapcsolódó dolgokat. Bár én egyébként úgy gondolom, hogy nagyon jó hittanos képzésben részesültem, nem hallottam arról, hogy a jógázás az egy Isten elleni cselekedet, és az egyetemen egy fél évet jógára jártam. Heti egyszer, nagyjából 10-12 alkalommal. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal is szakítottam, gyónásban természetesen letettem, és úgy gondoltam, hogy jól tettem, hiszen így tudok közelebb kerülni Istenhez, hiszen az Uradat, Istenedet imádd, parancs valahol ezt is jelenti, hogy rajta kívül semmilyen szellemi létező, vagy semmiféle szellemi irányzattal nem kooperálhatok, én Istené akarok lenni. A szolgálatunknak kimondott célja az, hogy a karizmákat aktívan használjuk. Ez még rutinos, karizmatikus körökben is egy nehéz kérdés, hiszen ezek úgynevezett rendkívüli karizmák, amik közül több kimondottan látványos, ellenőrizhető, józan észre belátható, hogy valami tényleg megtörtént-e, ilyen egy gyógyulás kérdése. Például Damien Stain, a Koret Lumen Christi közösség alapítója, gyakran parancs szóval gyógyít, Jézus nevében megparancsolja a betegségnek, hogy távozzon, és a betegség távozik, és ez egy nagyon jó ellenőrizhető dolog, hogyha valaki eddig nem látott rendesen, vagy nem tudott a bal lábára ráállni, és innentől kezdve rááll, az egyértelműen csoda. Nehezebb a helyzet a prófétai karizmákkal, az ismeret szavával. Ezt is tanuljuk, például a Koret Lumen Kriszti közösség konferenciáira és karizma iskoláira szoktunk járni, ahol tanítják, hogy hogy lehet ezeket a karizmákat használni. Én a legfontosabb karizmának, hogyha szabad ilyet mondani, a prófétai karizmát tartom, ami nagy valószínűséggel amiatt is van, mert én egy 3 szavas prófétai mondatra tértem meg igazán. Szóval ez olyan szempontból nehéz műfaj, hogy az embernek Isten üzenetét kell tolmácsolnia, lehetőség szerint torzításmentesen. Ugye emberi aggyal szerintem ez kifejezetten nehéz, hiszen vagy egy sugallat, egy gondolat, mondjuk pár szó kerül valahogy az ember eszébe, agyába, amit úgy érez, hogy ez Isten üzenete, és ezt aztán továbbadja, hogyha arra érdemesnek találja. Persze ilyenkor a megkülönböztetés karizmája egy igen fontos karizma, amit ilyenkor használnunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy ez a gondolat valóban Istentől van-e. Hogyha ellenkezik mondjuk az egyház tanításával, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet Istentől való, és még egyébként elég sok szempontnak meg kell felelnie ahhoz, hogy továbbadásra érdemesnek tartsuk, úgyhogy kifejezetten nehéz, mi még ezt igencsak tanuljuk. Karizmatikus imacsoport lévén nyelveken is imádkozunk, ezt más néven szokták nyelvek adományának vagy nyelveken szólásnak is nevezni, és ez karizmatikusoknak az egyik leggyakoribb adománya, leggyakoribb karizmája. A mi imacsoportunkban, Istennek hála, a régi tagok közül mindannyian imádkozunk nyelveken, és aktívan használjuk is ezt a karizmát. Mindannyiunknak van egy története, hogy hogyan kapta meg, vagy hogyan jött elő belőle ez a karizma. Egyes elméletek szerint nincs is olyan, hogy valaki megkap egy karizmát, hanem ő már a keresztségben vagy a bérmálásban megkapta, és csak valamikor aktívvá válik. Én egy Szentlélek szemináriumon voltam, Janu atyával voltunk a lélekáradási alkalmon, és imádkoztunk a résztvevőkért, hogy töltse be őket a Szentlélek, akik egy idő után természetesen elfogytak, és Janu atyával egymásért imádkoztunk, ő különösen azért, hogy én kapjam meg a nyelvek adományát, és azt éreztem az imája alatt, hogy a torkom legalja környéke, tüdőm teteje környékén valami fura érzés támad, és azt éreztem, hogy ez a valami elő akar törni belőlem. Erre is vannak bevált gyakorlatok, hogy így mondjam, hogy egyszerűbb szavakat mond az, aki szeretné megkapni a nyelvek adományát, például hallelujázni szoktak, és egyéb hasonló egyszerű szavakat mondani. Én is hasonlóan tettem, és egyszer csak azt éreztem, hogy a saját magam által mondott szavak után már érkeznek olyan szavak is, amit nem én mondok, vagy pontosabban nem én tervezek mondani, hanem egyszerűen csak úgy sikerül. A nyelvek adománya nagyon fontos karizma, többek között azért, mert Szent Páltól, ahogy tudjuk, aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Tehát a nyelveken imádkozás az a Szentléleknek az imája belőlünk. És meggyőződésünk szerint nem lehet annál tökéletesebb ima, mint amit maga a Szentlélek imádkozik. Ez egyébként gyakran egyéb karizmáknak a használatát, hatékonyságát is elősegíti, tehát amikor prófétai gondolatokért imádkozunk, akkor is szinte mindig nyelveken imádkozunk, és ez segíti az Istenre hangolódást, az Istennel való kapcsolatnak az erősödését, és gyakran segít a prófétai gondolatok megkapásában is. Aztán nem sokkal később végeztem a Szentlélek szemináriumot Vácon, a Názáret közösségnél, és ez volt egy újabb mérföldkő az én hitéletemben. Nekem elsősorban az imádságban való kitartást és a rendezett ima életben való előrelépést hozta. A Szentlélek szemináriumon vállaljuk azt, hogy minden nap 20 percet elkülönítünk az imára, és én arra jöttem rá, hogy ez a 20 perces ima valóban elhagyhatatlan. Tehát, hogyha valaki igazán kapcsolatban akar lenni Istennel, és én ezzel nagyon így voltam, azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik eszköz arra, hogy a kapcsolatunk mélyüljön. Aztán a napi 20 perces imából 1 órás ima lett, ami időnként nehézkes volt, időnként unatkoztam, időnként pedig annyira szabad és annyira megterhelés nélküli volt, hogy én magam sem hittem el, hogy hogy lehet Istennel ilyen jó kapcsolatban lenni. A Szent Háromság személyei, ahogy tanultam, teljesen egyenrangúak. Ehhez képest úgy éreztem egész fiatal koromban, hogy a katolikus egyházban kifejezetten keveset hallunk a Szentlélekről. Megtanultuk, hogy az Atya akarata a legfontosabb, tudjuk, hogy az Atyaisten teremtette a világot, tudjuk, hogy az Atyaisten küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy Jézus értünk megtestesült, értünk halt meg, és sokat tanultunk, talán főleg Jézusról, de a Szentlélekről nagyon keveset hallottunk, és én nekem ez nagyon fura érzés volt, és nem tudtam hova tenni, hogy hogy lehet az, hogyha egy isteni személy ugyanolyan fontos, mint a másik kettő, akkor ilyen keveset hallunk róla, és ilyen kevés vagy gyenge kapcsolatunk van vele. És a karizmatikus megújuláshoz való csatlakozás volt az, ami elhozta az én életembe azt, hogy a Szentlélek valóban az őt megillető helyre került, tehát valóban az Atyával és a Fiúval egyenrangú isteni személyként tudok gondolni rá, és tudok imádkozni hozzá. Én egyébként is így gondoltam rá, de úgy éreztem, hogy ő az elhallgatott vagy az elfeledett isteni személy, úgyhogy ez egy nagy boldogság volt nekem, hogy a karizmatikus megújulásban sokat hallunk róla, és sokat foglalkozunk vele. A Szent Mise világéletemben nagyon fontos esemény, fontos liturgia volt, és az természetes volt, hogy nem lehet Szent Misét mulasztani. Persze kisgyerekkoromban időnként úgy voltam vele, hogy más programot választottam volna, de elmondhatatlanul hálás vagyok az édesanyámnak azért, hogy ő ezt mindig komolyan vette, és igazán szó szerint katolikus módon nevelt minket. Úgyhogy az én mondhatni szerencsém ez volt, hogy amikor még nem vettem kellően komolyan a Szent Misét, akkor helyettem az édesanyám vette komolyan. Az oltári szentség imádata nekem mindig is nagyon fontos volt, ahogy egyre jobban elmélyült az elméleti tudásom, azzal párhuzamosan növekedett a lelki megélésemnek a szintje is. Tehát én ténylegesen hiszem és vallom azt, hogy Jézus Krisztust, aki értem meghalt, az oltári szentségben magamhoz veszem, és azt is vallom, hogy ő gyógyít, megújít és táplál engem ezáltal. Azt gondolom, igazán boldogok, csak Istennel együtt lehetünk. Ha az én életemben nem lenne Isten, fogalmam sincs, hogy hol lennék, vagy mit csinálnék, de az biztos, hogy nem lennék ilyen boldog. És úgy érzem, hogy ez amiatt alakulhatott így, mert mindig őszintén kerestem Istent, és mindig személyes kapcsolatra vágytam vele. Én azt javaslom mindenkinek, keressék Istent, ne nyugodjanak bele abba, hogy eljárnak misére, mert ennél sokkal-sokkal több van. Abban is biztos vagyok, hogy az én jelenlegi hitéleti szintemnél is biztosan van sokkal-sokkal feljebb, biztos, hogy sokkal nagyobb dolgokat tudna Isten tenni az én életemben, hogyha még mélyebben hinnék, még inkább kapcsolatban lennék vele, és erre törekszem is, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt volna mindez, vagy nem lenne ez a lehetőségem, hogyha a kezdeti lépéseket nem tettem volna meg.
Kedves hallgatók, Winkler Barnabás tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.